Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát itt most a vagy régió jön szóba, és nem is akármelyik, nem hinnétek el, hogy ez egyáltalán terítékre kerülhet az adóvilág rovatban. De két igen jó szakemberrel beszélgetünk, úgyhogy lesz mit mondaniuk az északi sarkról. Először Gerendi Zoltánnak, a BDO Magyarország ügyvezetőjének, adótanácsadó partnerének. Szia, jó reggelt!
Igen, sziasztok, jó reggelt! Tényleg izgalmas téma, meg hűvös téma is.
Abszolút.
Az északi sarkról néhány földrajzi adat, aztán belemegyünk egy kicsit a gazdasági lehetőségeibe, meg az adójogi környezetére. Tehát az északi sark, ugye tudjuk, hogy hol van, tudjuk a szerepét, történeti szerepét, navigáció, mágnesesség és így tovább. De ami tudni kell, hogy az északi sark mint kontinens nem létezik. Tehát amiről beszélünk, az egy durván 16,2 millió négyzetkilométeres jégtakaró, amelyiknek a vastagsága 1,8 és 3 méter között mozog, és amelyik úszik. Tehát az alatt tenger van, majdnem 4000 méter mély. Na most ez a jégtakaró, ez nagyon-nagyon nagy. Ez Oroszország talán a föld legnagyobb országa, nagyobb egy picivel, az 17,1 millió négyzetkilométeres, de Kanada az közel majdnem 10 millió négyzetkilométeres, USA, Kína, azok is 10 millióhoz közel vannak, azok mind-mind kisebbek. Tehát ez egy hatalmas égtakaró, de nincs alatt a kontinens. Tehát ez egy jelen nagy különbség az északi sark és a déli sark között. Tehát ha itt idézőjebb elolvadna a jég, az egy, akkor itt egy hullámzó tengert látnánk, ami egyébként, ha elolvadna, az nagyon nagy probléma lenne, mert a tengerszinteket kb. 7 méterrel emelné meg. Na most az a 7 méteres emelés azért jó hír az Magyarországon nem okozna egyáltalán gondot, de a világ számos tengerparti országában nagyon komoly gondokat okozna, tehát egy kicsit átrajzolná a föld térképét.
Hát meg a tengervíz sorsságának a megváltozása is katasztrófához
vezetne. Számos hatása van. És ami egyébként ebbe az irány mutat, az, hogy 30 év alatt körülbelül 2 millió négyzetkilométerre csökkent az elmúlt években. Egyébként ami rossz, hát azt jelenti, hogy nyilván sose fog teljesen eltűnni, vagy ilyen 5000 évben becsülik, de azért ez elég ijesztő. Az időjárás egyébként télen mínusz 40 fok, nyáron 0 fok, de mostanában már mértek plusz 10 fokot is, és igazából ez a fő gond. A szomszédos országai, amelyek közel vannak, Kanada, Grönlandon keresztül Dánia, mint tudjuk, Grönland Dániához tartozik, Finnország, Izland, Norvégia, Oroszország, Svédország és az USA Alaszkán keresztül. Tehát gyakorlatilag ezek az országok kapcsolódnak ehhez a térséghez, és itt a nemzetközi tengeri jog az azt mondja, hogy 200 mérföldig, tengeri mérföldig tudnak gazdasági tevékenységet gyakorolni különböző engedélyek és bejelentések alapján. Ezek az országok közül, tehát Dánia, a Grönlandon keresztül, Norvégia, Oroszország és az USA az egyre aktívabban szeretne ebben a térségben szerepet vállalni, ami egyébként pusztán geometriailag azért nehéz, mert ha mindenki a 200 tengeri mérföldes határát berajzolja, akkor vannak átfedések. Na, ezek a probléma területek, de egyébként, és ezeket kéne az ENSZ-nek, meg hát ugye más, akár bilaterális fórumon rendezniük. De miért is érdekes ez a kiterjesztés, mi ennek a lényege, mert ugye a lakosság itt nincs, hiszen nincs is kontinens, viszont vannak ásványi kincsek a tenger mélyén. A bauxit, gyémánt, arany, tehát rengeteg ilyen ásványi kincs van. Plusz, ami az igazi érdekesség, hogy közel 90 millió hordó olaj, ami a mostani világ olajtartalékának közel 6%-a, de azt mondják, hogy ami ennél nagyobb, a világ földgáz tartalékának 30%-a itt van. Na most Ez mindenképpen eléggé erős vonzerő ezeknek az országoknak, hogy valahogy ehhez hozzájussanak, és majd otthon levezető, milyenek a politikai következményei vannak. Szóval azért ezért a területért, még ha nincs is egy talpalatnyi való föld se rajta, az komoly erőfeszítések folynak. Amit tudni kell, hogy ez a terület sokáig semmilyen jelentőséggel nem bírt, egyszerűen az éghajlata annyira egyszerűen nem volt miért ide menni, eltekintve a kutatásoktól. Viszont arra is rájöttek, amikor a földgömbet ugye az ember áll a földgömbre, hogy ez a legjobb átjárás lenne, ha lenne kontinensek között. Tehát mi mindig ugye a földgömböt oldalról nézzük, ha fölülről néznénk, akkor rájönnénk arra, hogy sokkal, és létezne az úgynevezett észak-nyugati átjáró, amiről már számos romantikus könyv is készült, és rengeteg tragédia és halál kapcsolódik ehhez az útvonalhoz, amelyet végül is 1903-ban Amundsen tudott végig hajózni először. Már egyébként 2020-ban ez hajózható, azt hiszem augusztustól általában ez most már egyre inkább hajózható, és az azért érdekes, mert ez az útvonal, ez a tengerhajózásban egy óriási mérföldkő. Például London-Tokió útvonalat azt közel 13 ezer kilométerrel rövidíti le a mostani 23.600-ról. Tehát majdhogy nem lefelezik.
Fele,
ami elképesztő. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy fölmennek Grönland és Kanada mentén, és ottan északon átmennek, és bejutnak a Bering-szoroson át a Bering-tenger, és akkor lemennek Japán, illetve lemennek Alaszka és Szibéria között lemennek Japán felé. Tehát ez a kelet-ázsiai kereskedelemnek egy óriási változást jelenthet, és emiatt óriási az érdeklődés is iránta. A különös jó hír az, hogy itt nincsenek hajóméret problémák, mint például a Suezi csatornánál, vagy a Panama csatornánál, tehát itt igazából bármilyen hajóméret el tud menni, legyen az tanker, vagy legyen az bármilyen más, és ez azért ezeknek a csatornáknak, Panama alás Suezi, ezeknek ez egy problémája. Tehát nem csak az, hogy fizetni kell, hanem nem minden hajóval lehet ott azért olyan simán átkelni. Szóval az északi sarkról így nagyjából ennyit lehet gazdaságilag elmondani, és ebből indul az adójogi érdekessége, hogy igazából nincs adójoga. Tehát ez egy földrajzi hely, amelyiknek, ahol nem lakik senki, ahol nincs is szárazföld, de létezik, tehát ez egy jégtakaró, ez mozog, ez van, egyre jobban olvad, és az alatta lévő terület, illetve maga a hajózási útvonalak fognak egyre jobban életre kelni. Ebből eredően, hogy nincsen belső adójoga, nincsen semmifajta kapcsolódása más országoknak az adózásához. Azaz itt azt jelenti, hogy annak az országnak az adójoga fog érvényesülni, akihez tartozik mondjuk a 200 mérföldön belül. Tehát ez ezeknél az országoknál a belső adójogtól függ, de majdnem mindegyiknél, mindegyiknél adott, hogy ha amennyiben, és ez a magyar adójog is egyébként ilyen, az ország földjén túli, tehát a külföldről származó jövedelem is, még akkor is, ha hozzájuk tartozik a nemzetközi területekről, az is adóalapot képez. Tehát itt nyilván az fog számítani, hogy melyik országhoz fog tartozni az a terület. Na most, ha nem tartozna semmilyen országhoz, akkor igazából akkor is a belső az országnak az adójoga alapján, tehát ennek az öt országnak, Kanada, Dánia, Norvégia, Oroszország vagy az USA adójoga alapján menne, éppen ahhoz, hogy hova tartozna. De hogyha mondjuk nem ehhez tartozna ezekhez az országokhoz, akkor könnyen előfordulhat, hogy nemzetközi vizeken nem kellene adót fizetni. Erre egyébként vannak is fikciók, tehát hogyha lenne idézőjelben nemzetközi vizeken az Atlanti óceánon, mondjuk bárhol egy úszó sziget vagy város, az ott termelt jövedelmek, azok normálisan adómentesek lehetnének. Ez egy fikció, de azért ma már nem annyira fikció, mint ahogy látjuk így a mai világban, tehát így Covid alatt, után, közben, nagyjából lehet látni, hogy ma már az ember bárhol van, ha van internet hozzáférés, akkor lehet. De ez nem az északi sarknak a sajátosság, az Délia szerintem ebből a szempontból izgalmas lesz, vagy izgalmasabb lesz, de azt látni, hogy a sarkvidéknek nincsen önálló jogi létesítménye, semmilyen, nincs, még földje sincsen, de viszont egy gazdaságilag egy nagyon jelentős érdekeket fog sérteni, vagy lehetőséget fog nyújtani, és emiatt gyakorlatilag ez a tevékenység gazdasági szintéré fog változni, és így meg fog jelenni az adózás is. Az adózás első körben akkor, ahogy beszéltük, ennek az öt országnak, tehát aki ezt tartozik, annak alapján fog történni. Ha ez még nem így lenne, akkor is nagyjából ott az alapján adózna, hogy éppen az a hajó hol van bejegyezve. Azt a hajózásnál néztük már korábban Panamánál, meg Libériánál is, hogyha egy hajó nemzetközi vizeken hajózik, akkor azokon szerzett jövedelem az gyakorlatilag a regisztráció országában számít adókötelesnek, és ettől váltak érdekessé például libériai hajók, mert ott igazából ezt nem adóztatták, tehát de facto ők is majdnem adómentesek voltak, csak egy regisztrációs díjat kellett fizetni. Szóval ennyit gondoltam elmondani így az északi sarkról, roppant izgalmas téma. Adójogilag egy fekete lyuk még egyelőre, mert még nincsen földrajzilag és gazdaságilag felosztva. Ez a felosztás ez azért szerintem már nagyon a küszöbön áll, tehát nagyon hamar meg fog történni, és akkor annak kapcsán pontosan látni fogjuk, hogy a tengerből kinyert jövedelmek első körben milyen adóztatás alá fognak esni.
Tényleg nagyon izgalmas. Nagyon szépen köszönjük.
Köszi Zoli. Szépen.
Nagyon szívesen. Lesz még izgalmasabb is, mert meg fogjuk nézni még a világűrt is két hét múlva. Az aztán tényleg egy abstrakció, de nem annyira távoli, mint ahogy gondolnánk.
Nagyon klassz. Köszi szépen. Helyen, jó munkát. Szép napot. Szia.
Sziasztok nektek is.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk az északi sarkról.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Adóvilág rovatunkon belül különleges területeket vizsgálunk. Ez az első rész, és az északi sark, ami most terítékre került. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk első körben, aki ugye elmondta, hogy most már közel vagy küszöbön áll az északi sark felosztása, és hogy óriási ásványkincs tartalékok rejlenek ott, ebből kifolyólag arra gondolom, hogy lesz majd itt nagy marakodás. De hát majd ezt elmondja nekünk dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát erre lehet számítani, hogy esetleg lesznek ott, vannak is folyamatosan viták az északi sarki területek fölött?
Abszolút, sőt, igazából ez az elmúlt években látványosan éleződött. Tehát ugye itthon is a sajtóban megjelent, hogy akkor kinek hány jégkörülje van típusú versenyzések, de ennél sokkal tovább mutat ez a történet. És bár jót mulattunk akkor, amikor Trumpról kiderült, hogy meg akarta vásárolni Grönlandot, de éppen ez a sziget az egyik legfontosabb stratégiai alkatrész az egész északi sarki eléréshez, főleg itt az Euróatlanti térségben. Tehát ez nem vicc volt, hanem egy trumpizmus ugyan, de megy a verseny Grönlandért. Tehát ezért is megy, illetve az összes olyan technológiáért és technikáért, amivel a katonai jelenlétet lehet majd biztosítani a sarkvidékeken. Úgyhogy teljesen egyértelmű az amerikai-orosz-kínai versenyzés. Egy Kína kutatási címszóval és más módokon van jelen. Az oroszoknak azért a leghosszabb partszakasza van. Most éppen nagyon magas volt az oroszok ejtőernyősökkel, történelem során először bemutatkoztak, tehát mindenki teszteli azt, hogy mire képesek az ottani bevetési egységei, és az Egyesült Államok azok után, hogy nem adták el neki Grönlandot, most éppen egy 12 millió dolláros segélycsomagot fogadtak el nem olyan régen, amivel oktatási és más infrastruktúrákat akarnak támogatni.
Ugye jellemző a Grönlandon?
Grönlandon, így van, így van. Tehát kifejezetten szerintem ilyen damage control jelleggel is, hogy
de ugye ez a dánok mit szóltak?
Biztos, hogy le volt egyeztetve, tehát ez, ez nem olyan volt, mint a német csapat kivonás, hogy ők is csak a rádióból hallották Berlinben. Tehát ez egy komoly és felépített stratégia része. Ugye ez a Thaler légibázis az az egyik legfontosabb az északi folyosókat ellenőrző szövetséges NATO központ, és emellett is ez, tehát egy kifejezetten egy olyan hajózási kontrollpontok vannak Grönland partvidékein, amik életbe vágóak akkor, hogyha ne adj Isten bármikor konfliktus lesz, hogy az Atlanti-óceán egyáltalán hajózható maradjon a szövetségesek számára. Tehát ugye ez a klasszikus amerikai második világháborúban brit, aztán francia-német elérhetőség megmaradjon, ehhez oxfönt kell kontrollálni a bejáratokat az Atlanti óceánra. Úgyhogy tehát itt egy nagyon komoly verseny, mert Kína is be akart vásárolni egyébként, Grönlandon reptereket akart volna építeni. Ezt a dánok úgy tűnik, hogy egy ideig még tudják fagyasztani, tehát ugye a dán kapcsolatok is most átalakulóban vannak Kínával, az egész skandináv térség egészen óvatos lett. Egyébként részben pont az északi sark miatt a kínai közeledéssel. Tehát látják, hogy a kínai-orosz szempontok azért akár most a klímavédelem, akár minden más szempontjából biztonságpolitikailag is nagyon távol esnek a skandináv céloktól. Az óvatosságra viszont az is jellemző, hogy most 2020 májusban, amikor egy óriási szövetséges hadgyakorlat keretében brit, amerikai és norvég hajók voltak a Barents-tengeren, tehát ott egy Freedom of Navigation Operation-t hajtottak végre, ez egy nagyon szimbolikus, nagyon erős típusú amerikai üzenet. Nyilván ez részben, sőt egészben az oroszoknak szólt. És erre jellemző, hogy itt a norvég hajók végül nem mentek el a legszélső pontig, hanem csak a brit és amerikai hajók vitték végig ezt. Tehát ez az óvatosság, ez megfigyelhető, hogy aki közel lakik, annak azért más a kockázat, mint aki távol lakik. Ugye ez egy nagyon szép és klasszikus vita, Magyarország kapcsán is sokat beszélhetnénk róla. A svédeknél ugyanúgy elindult a visszaépítkezés, abban az értelemben, hogy a 90-es évek végére ők is elhitték, hogy itt majd béke lesz, és valamikor így 2009-10 körül megfordult ez a skandináv szemlélet Stockholmban is, és azóta ők is kifejezetten sok energiát fordítanak arra, hogy az oroszokkal szembeni védekezést és a balti államok biztonságát elkezdjék garantálni. Egyébként ez pont egy Svédország méretű országnak elképesztő stratégiai dilemma, hogy melyikre fordítson erőt. Tehát hogyan alakítsa a korlátozott erőforrásait egy ilyen védekezés közepette. Úgyhogy az északi sark az tele van kockázattal. Vannak különböző tanulmányok arról, hogy mi az, amit egy óriási konfliktust elindíthat, és ennek talán a csúcsán a grönlandi függetlenségi mozgalom áll. Tehát, hogy ezt ki kezdje pénzelni, milyen titkosszolgálatok akarják befolyásolni, és hogyan próbálják az inuitokat különböző nagyhatalmi játékosok rávenni, hogy az ő modelljükben kezdjenek el önállósodni a dán korona alól, ez biztos, hogy még fog feszültségekhez vezetni. Ugyanígy, ha egyszer véletlen egy orosz vagy kínai kísérleti hajó valami nagyobb környezeti katasztrófát okoz, vagy mondjuk egy szatelitnek a ellehetetlenítése éppen egy északi sarki missziót hoz nehéz helyzetbe, tehát elképzelhetők ezek a katonai pontok, ahol itt nő meg a feszültség, és éppen innen mehet egy konfliktus, eszkalálódhat magasabb szinten. Úgyhogy az északi sark ilyen szempontból azért rendesen egy elaknásított terület, és ugye az az érdekes, hogy nem csak a parti államok akarnak ide bejönni, hanem ugye Kínáról vagy Svédországról is beszélgetünk, tehát nem csak Kanadáról vagy Oroszországról. Úgyhogy itt mindenki felismerte, amit Zoli is emlegetett, az ásványkincsek fontosságát és a kereskedelmi fontosságot, és ehhez viszont az infrastruktúrát is elkezdték kiépíteni. Olyan szinten, hogy mondjuk Oroszország most egy új bachelor politika és kommunikáció képzést indít pont azért, hogy az orosz cégeknek legyenek olyan szakértőik, akik a helyi közösségekkel szót értenek, akik a beruházások kapcsán a helyiekkel tudnak beszélni, el tudják magyarázni, hogy mi történik. Tehát, hogy ilyen szintre gondoljunk akkor, amikor az infrastruktúra előkészítés zajlik, vagy az, hogy bizonyos szélsőséges időjárási körülmények közepette, hogy lehet elsütni egy ágyút vagy egy rakétát kilőni, ami lehet, hogy normális 20 fokon, de mondjuk mínusz 40-ben már más kell hozzá. Tehát ezeken dolgoznak a nagyhatalmak, és ilyen előre haladott állapotban van ez az egész történet. Úgyhogy hát az unió szokás szerint egy konzultációs eljárásban van éppen, hogy a 4 éves északi-sarki stratégiáját felülvizsgálja. Novemberig a hallgatók is beküldhetik véleményüket az Európai Bizottságnak. Ez finoman szóval elkésett. És talán itt a zárásnak egy olyan gondolatot mondanék a késésről az amerikai külügyminiszter Pompeo szájából. Mondta, hogy hát bizony-bizony el vannak késve ők is a kínaiakkal és az oroszokkal szemben, de ő is rengeteg partiról késett már, és a végén mégis jól érezte magát. Tehát aranyköpésnek is ajánlom.
Abszolút jó.
úgyhogy talán nem vagyunk teljesen lecsúszva arról, hogy a vége mégis jó legyen, de egész biztos, hogy itt katonailag is az uniónak megint pont a szokásos problémája van, össze kéne fogni, közös stratégia kéne, nem csak az északi államok problémája ez, és ezt valakinek el kell tudni magyarázni Budapesten, Lisszabonban, Rómában, hogy neked sem mindegy, hogy mi történik az északi sarkon. Ahogy ezt fordítva is el kéne tudnunk magyarázni, hogy a líbiai partokon bizony nem mindegy, Stockholmba se, meg Kopenhágában, hogy ott mi történik. Úgyhogy erre várunk most Brüsszelben.
Hát köszönjük szépen, nagyon érdekes téma és terület, úgyhogy köszi még egyszer, és jó munkát, szép napot kívánunk már. Halló?
Na, akkor botolt.
Jaj, a vége lemaradt pont az elköszönés.
Jó.
Akkor majd megüzenjük neki, hogy elköszöntünk. Feledi Botton külpolitikai szakértő is beszélt nekünk az északi sarkról, megyünk tovább hírekkel, aztán folytatjuk a Millás reggelit.
Mondj még egy számot, tippelj, Grönland a lakossága.
Hát, ja, körülbelül 56 ezer lehet.
Te is véletlenül ránéztél, ez hihetetlen. Na, hát ezek ugyanott szörföltünk, és nézegettük a részleteket. Jó, gratulálok. Valóban. És a tendencia?
Növekvő. 60-as, 70-es években megduplázódott a lakosságszám, kérlek szépen, ami valószínűleg nem születés szabályozásból, hanem amiféle bevándorlásból eredhetett.
De az elmúlt 10 évben csökkent. 56.900-ról 56.080-ra. Úgyhogy
megfordult. Épp kihajóztak és haláztak, amikor mérték a népességet, úgyhogy az a hiba határ.
Kézzel, de rajta van a bakancs listámon, van ott tájfutóverseny is.
Ne,
komolyan, minden évben egyszer, nyilván akkor, amikor a legjégmentesebb, tehát június végén, hosszú évek óta nézegetem, és még na, valószínűleg sok-sok hosszú évig fogom majd nézegetni, de egyszer tök jó lenne még, ameddig van jég. Nem tudom. Azok alapján, amiket láttam, vagy néztem, egy szenzációs hely lehet, de hát nyilván nem a turizmus lesz ott soha. Már a fene se tudja, ki tudja. Mert az északnyugati átjáron is ugye már indultak a turistahajók, az is egy érdekes dolog. Most elkészült néhány új az elmúlt években, ezek nyilván több milliós tétel forintban, de ott már beindult abszolút a, hát ha úgy tetszik a tömegturizmus is. Na mindegy.